Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, ma Isten tiszteletünket kezdjük a 436-os számú énekünk eléneklésével. 436-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. 9-es liturgiánkat énekes könyvünk 60. oldalán találjuk. Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmérkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatévő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között. Amen. Jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiutokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkemet, és ember szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Urunk, ne emlékezz arra, miért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra jóra, amit elkezdtél bennünk. És mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt, azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk, annak 20. fejezetében, a 30. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 30. versétől. Így szól Isten igéje. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtba. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 337-es számú énekünk eléneklésével. 337-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk. Timóteus az írott második levél, harmadik fejezetében a 14. verstől a 17. a következő Isten igény tehát, Timóteus az írott második levélből olvasom, a harmadik fejezet 14. versétől, így szól Isten igéje. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsét tehetnek téged, és üdvösségre a Krisztus Jézusban vetett hit által. A teljes írás Istentől ifetett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, mint ahogy a hírlevélben is láthatjuk, Biblia vasárnapját ünnepeljük ma. A Biblia ünnepe a mai ünnep, és történelmi korukban nem egyértelmű, hogy kézbe vehetjük-e a Szentírást. Hogy haladunk a Jézus Krisztus földi szolgálatától az egyház megalakulásán keresztül, évtizedeken, évszázadokon keresztül, azt látjuk, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy kézbe vehető a Szentírás. Először persze, az első időkben a írástudatlanság, a sokszorosításnak a nehézsége okozta ezt a problémát, hisz azok az emberek, akik egyszerű életet éltek, földművesek voltak, jobbágyok, cselédek vagy rabszolgák, nem tudtak olvasni. Sokszorosítás az kézzel történt, a szerzetesek másolták a kódexeket, és nagy értékű volt egy-egy szentírás, egy-egy szentirat. Csak azok tudták megvásárolni, akiknek sok pénzük volt. De nem csak ez volt a probléma, hogy írástudatlanság és a sokszorosítás nehézsége, hanem az egyház hozzáállása is, hisz az egyház évszázadokon keresztül tudatosította a világgal, hogy a Szentírás az egy veszélyes irat, és könnyen félre lehet magyarázni, ezért csak olyan avatott a kezében lehet Szentírás, akik ezt magyarázni tudják és értik. Még a papok kezébe is sok esetben olyan igehirdetési vagy igekétés előkészítő iratokat adtak, amelyekből ők már egy kész tanítást tudtak továbbadni. Nem ők tanulmányozták a Szentírást, nem ők vehették az Isten igéjét a Szentírásból. Tehát még a papok kezébe se nagyon került, egészen addig, amíg el nem jött a reformáció ideje, itt lesz reformáció ünnepe is nem soká. Reformáció ünnepén ünnepeljük azt, hogy Luther Márton kiszögezte a 95 tételt, és megváltoztatta az egyháznak az irányát, legalábbis fölhívta az egyház figyelmét, hogy baj van. És ezzel együtt elindította azt a csodálatos utat is, hogy mindenki a saját nyelvén olvashatja a Szentírást. Ő is német nyelvre fordította a Szentírást, megalapozva ezzel az irodalmi német nyelvet, és ezzel együtt kézbe adta az Istennek a kijelentését, amely minden embernek szól, és így terjedt aztán a világon futótűzként körbe, hogy kézbe lehet venni a Szentírás, és Isten kijelentése milyen fontos az ember számára. Egykor még az volt, hogy a papok se vehették kézbe, most meg már a legegyszerűbb ember is kézbe veheti, hisz ebben a mai korban azt látjuk, hogy a Szentírás nem nagy ügy, bár az ára most is eléggé borsosnak tűnik, hogyha megnézzük, hogy pár ezer forintért lehet Bibliához jutni csak, de ahhoz képest, hogy milyen hatalmas nagy ismeretanyag van, ahhoz képest az ára sem magas. De nem a Szentírás könyve, maga a matéria fontos, hanem az az üzenet, ami abban benne van. Nagyon fontos tehát látni azt, hogy a Szentírás mit is jelent számunkra, a Szentírás mit jelent egy-egy ember számára, ez a legfontosabb kérdés a Biblia vasárnapján. Mit jelent nekem az, hogy a Szentírást a kezembe vehetem? Mit jelent nekem az, hogy a Szentírást tanulmányozhatom? Olyan jó látni azt, hogy az első gyülekezet alapításában is azt látjuk, hogy az apostoli tanításban egyek voltak. Fontos volt számukra, hogy átvegyék azt, amit a Krisztus átadott az apostoloknak, és az apostolok pedig vitték tovább a gyülekezetbe. Nagyon fontos látni azt, hogy ez a tanítás szájról szájra terjedt, vitték házról házra az evangéliumot. Nagy dolog az, hogy valaki megértheti az Istennek a szent gondolatait, és azt, hogy hogyan akarja azt az ember életében, az egyes ember életében megvalósítani. Persze valóban nagy veszély van annak, hogy félre lehet magyarázni, és hogyha félre csúszik mindaz, ami éppen ebben az ige szakaszban, az apostolok cselekedetében le van írva, és az apostoli tanítástól elválik a közösség, tehát szétcsúszik az a négyes egység, amit ott látunk, hogy apostoli tanítás, közösség, imádság, úrvacsora. Ha elválik az imádságtól az úrvacsora, vagy az úrvacsorától az imádság, vagy az úrvacsorától a közösség, vagy pedig a szentírás tanulmányozása valahogy perifériára kerül, kívülre kerül a gyülekezetből, a közösségből, akkor ez tönkreteszi azt, és ebben igaza volt annak, aki úgy gondolta, hogy vigyázni kell, hogy kitaníthat a szentírásból, és kiveheti kézbe, de hát sajnos nem az az elv a hely, és amit ők gondoltak, mert bizony sok esetben azt láthatjuk a történelem során, hogy szegény, okos gyermekek egyetlen felemelkedési lehetősége volt a társadalmi rangmétrán, ha elmentek a teológiára, elmentek teológiát tanulni, és azért szerezhettek társadalmi elismerést. De ezek az emberek nem Istentől elhívott emberek voltak, hanem csak a társadalmi rangmétrán emelkedni kívánó emberek. És hogyha az veszi a kezébe, akit a Szentlélek nem izzított át, az nem világosított meg, akkor valóban tévtanítások jöhetnek ki össze, és valóban eltávolodik aztán az imádság az úrvacsorától, az apostoli tanításból kicsúszik a közösség, az apostoli tanítás kicsúszik a közösségből. Tehát nagyon fontos, hogy egységben lássa mindenki a Szentírást, de nem a saját bölcsessége alapján, hanem az Isten szent lelkének világosságában. A keresztény embernek tehát mindig fontos volt megválaszolni ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jézus Krisztus, mit jelent nekem az Isten, a Teremtő Isten, mit jelent nekem a Megváltó Isten, és mit jelent nekem a Szentírás kézbevétele. Mi nekem a Szentírás? Mit jelent számomra a gyülekezeti közösség? Mit jelent számomra az imádság, az úrvacsora? És mindaz, amit a Szentírás aztán tanít. Tehát fontos látni, hogy ezen a vasárnapon Isten szembesíteni szeretne velünk azzal, hogy mit jelent nekem a Szentírás. Amikor én kézbe veszem, amikor én hallom, amikor bizonyságot tesz róla valaki, amikor a kezembe kerül egy-egy ige szakasz. Eszembe jutott néhány ember, aki a Szentírásról bizonyságot tett közöttünk is, Szentírásról beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy a Szentírás a kezébe kerülhet. Szoktuk emlegetni az Imányi Józsi bácsi lágerbeli történetét azzal a új szövetséggel, amit ők ott valaki becsempészett a lágerbe, és kézről kézre járt. Mit jelent nekem a Szentírás? Józsi bácsi azt mondta, ott a lágerben az életet jelentette. És úgy adták kézről kézre, és akinél ott volt a Szentírás, az volt a legboldogabb ember a lágerbe. Az volt az, aki az életet birtokolta. Most próbálták minél hosszabb ideig birtokolni a Szentírást. Olyan megdöbbentő látni ezt a kontrasztot, hogy ott a lágerben a nagy nyomorúság között mennyivel fontosabb volt a Szentírás, mint sok esetben ma az emberek kezében, akik fölteszik a polcra, ott porosodik, és nem nyitogatják, nem olvassák. Mert nem fontos számukra annyira, mint ahogy Józsi bácsi ezt mondta. Egy másik történet jutott eszembe, ami görögkatolikus lelkésszel történt. Egy egyetemes imaheti alkalmon, miközben készültünk a szolgálatra, kiejtette a kezéből a lelkész a könyvet, a Bibliát, és amikor fölvette, akkor megcsókolta. Az volt benne, hogy milyen csodálatos dolog. Bárcsak így óhajtaná az én szívem is az Isten igét, és hogyha valami történik, akkor rögtön csókolgatnám. Persze megint nem a matéria, tehát nem a könyv, maga ez a tárgy. Ez a tárgy az elégethető, bármi történhet vele, bár kár lenne, mert fontos eszköz. De bármi történhet vele, semmi baj nincs. Hanem, hogy valóban annyira a szívemhez nőhet-e Isten igéje, mint annak az embernek ez a tárgy. Hogy csókolgatom az Istennek az igét, hogy enyém lehet. Hogy foglalkozhatok vele, hogy birtokolhatom, hogy működik bennem, hogy élvezhetem mindazt, amit általa Isten, a Teremtő Isten tud nyújtani nekem. Olyan jó lenne, hogyha ez átvitt értelemben ott lehetne a mi szívünkben, hogy nem az anyaghoz, nem a nem a kánoni Biblia reprint kiadása, az, hogy eredetiben megvan a kánoni, alig bírom olvasni, de nekem megvan, és föl van téve a polcra, és ezért egy nagyon értékes dolog, hanem ott lehetne a szívemben, a szívemhez nőve Istennek az igéje. És aztán még egy viszonyulás jutott eszembe a Szentíráshoz, egy idős néni, amikor az idősek otthonában valaki meglátogatta, és tudták, hogy egy hívő asszony, vittek neki ilyen keresztény könyveket, és mondták neki, hogy szeretettel hoztuk magának, most elfejtettem a keresztnevét a néninek. És akkor mondta, hogy kedveské, nekem már nem sok időm van hátra. Én már nem foglalkozok ilyen könyvekkel, nekem már csak az én Istenemnek a szava fontos, én ezt olvasom. Lehet, hogy holnap meghalok, nekem még mindig az Istentől kell szednem. Olyan jó volt hallani ezt, hogy azt mondja, hogy persze, sok minden bölcsességet írhatnak keresztény könyvekben, érdemes is olvasni, tehát nekem már nincs időm rá, nekem már szippantani kell direktbe az Istentől az üzeneteket. Hát én készülök arra a nagy útra, ami minden embernek az útja, minden élőnek az útja. És hát Pál apostol inti a tanítványát Timóteust, hogy lesznek majd gonosz emberek, akik Bibliával a kezükben, akik lengetik a Szentírást, és mégis tévtanításokat tesznek közé, téveiknek és másokat is meg akarnak téveszteni. És ezért mondja felolvasott ige szakaszunknak az elején Pál apostol Timóteusnak, de te maradj meg! Sok minden történik körülötted, sok minden vonzza majd a tekinteted, gondolatodat, sok minden felé oda akarnak csábítani, de te maradj meg. Azt, amit te hallottál, amit vettél, amiről megbizonyosodtál, abban maradj meg. Olyan jó olvasni ezt a fél mondatot, hogy de te maradj meg. Bárcsak ott maradhatnánk, abban a Istennel való kapcsolatban, amikor az Isten megszólítja az embert, amikor újjászületik, amikor megtér, amikor elindul a megszentelődés útján, abban az eufórikus örömben, amikor az Isten minden a számára, amikor az Isten megújítja a szívét, és telve van szeretettel az Úr felé. De jó lenne, hogyha ebben maradnál meg. Timóteusnak ezt mondja Pál apostol, de te maradj meg. Maradj meg a tanításban, mert tudod, hogy kiktől tanítottál. És ebben két erős kontroll van beépítve ebbe a kijelentésbe. Egyrészt a tanulás, hogy bizonysággá lett számodra, másrészt pedig a tanítónak a hitelessége. Tehát tudod, hogy kitől vetted, tudod, hogy ki volt a tanítód, tudod, hogy kik voltak azok, akik neked átadták ezt az üzenetet. Tehát nagyon fontos az első, nagyon fontos elve a keresztény életnek, hogy a meghallott ige a Szentlélek által belső bizonyossággá lesz. A meghallott ige az nem csupán ismeretanyag marad már, hanem bizonyossággá lesz az ember szívében. Ez egy óriási dolog. Ez a Szentlélek munkájával lehetséges. Vannak emberek, akiknek tele van a feje mindenféle ismerettel, de nem lett számukra bizonyossággá. Nem lett számukra a Szentlélek által átforrósított üzenetté, amely a Teremtő Istentől jött, és most már nem csak külső ismeretté, hanem belső bizonyossággá, sőt belőlem ömlő bizonyságtévő folyamá lesz. Ez az első lépés, amely ahhoz szükséges, hogy a Szentírás a helyére kerüljön az ember életében. Akkor kerül a helyére a Szentírás, amikor ez megtörténik. Hogy belső bizonyossággá lesz, amit ebben olvastam, amit az Isten ezáltal üzen számomra. Ez a belső bizonyosság adja meg azt, hogy utána már nem tud a tévejésnek a szere elfújni. Mert nem az ismeretanyagom rendezése által, hanem belső bizonyosság által tudom, hogy kicsoda az Isten, és hogy mit cselekedett én velem. Tehát a belső bizonyosságban már nem csak a megértett ige, hanem az életem részévé vált, aktivált Isten igéje lesz fontossá. Megbizonyosodás teszi tehát életünk alapjával a Szentírást, amikor már nem csak egy ismeretanyag, nem csak az ismeretünk bővítése már, hanem átlép egy olyan határt, ami az ismeret és a fundamentumnak a határa. Amikor már valósággá lesz az, hogy egy kősziklára épített ház lesz a házad, mert a kőszikla Jézus Krisztus az a bizonyosság, amelyet Isten a Szent Lelke által néked adott. És te erre épített föl azt, amit az Isten rád bíz, és amit a hited, az odaszánásod, a talentumod majd enged. De a fundamentum az a bizonyság, amelyet Isten adott a fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Amikor már az egész életünk alapjával lesz, akkor nem erkölcsi tanításként veszünk. Nem erkölcsi tanításként ragadunk ki belőle részleteket. Olyan sokszor halljuk ezt egyébként. Hogy én hívő ember vagyok, vagy keresztény ember vagyok. Megtartom a 10 parancsolatot. Kiragad valamit a Szentírásból, egy erkölcsi tanítást, és azt gondolja, hogy rövid a Szentírás üzenete. Vagy aztán ki lehet mást is ragadni, hogy szeretem a fele barátomat. De kiragadva az maximum erkölcsi tanítás. És mellesleg meg se tudja élni. Se a 10 parancsolatot, se a fele barátom szeretetét. Ha nincs meg az a belső bizonyosság, hogy Jézus újjáteremt engem, új életet ad nekem. Tehát amikor egész életem alapjává lesz, akkor már nem erkölcsi tanítás, hanem egy olyan élet, amelyhez szabhatjuk azt. Egy belső bizonyosság, amely Isten hitté lesz. Isten hitté lesz, amely által aztán valóban egy új élet teremtődik bennem. A lélek által egy új teremtés lesz bennem, amely már ezt tudja kifelé sugározni. Nem csak az ismeretanyag rendezésével, hanem egy új teremtés, egy új gondolkodás lesz az ember életében. Ez az a bizonyosság, amire Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy figyelj, de te maradj meg ebben, mert te ezt erről megbizonyosodtál. Neked ez valósággá lett. És figyelj oda, hogy kik azok, akik tanították neked. Mert a keresztényet másik fontos eleme a tanítónak a tisztelete. Nem azért, mert ő különös elbírás alá esne, hanem azért, mert ő Isten eszköze lehetett. Istennek az üzenet hordozójává lehetett, az evangélium hordozójává lehetett feléd. Nagyon fontos, hogy a tanítómester, az, akitől hallotta, akitől vette az ember, az mindig ott legyen egy kontrollként. Nagyon fontos, hogy el ne tévedjen az ember. Én nagyon szeretem ezeket az embereket, akik már nem is élnek, de az életemben fontos elemé lettek, tanítómesteré lettek, akiktől vehettem az üzenetet. Akik az életemben olyan ismeretanyagot adtak, ami valóban bizonyossággal lehetett a szívem. És olyan jó volt visszafordulni az, hogy valóban megáll most ez, amit én gondolok, amit teszek, azon, amit ő tanított és mondott nekem annak idején. Jó visszamenni valamihez. Jó oda menni valakihez. Persze addig, amíg él. Jó volt oda menni valakihez és beszélni arról, hogy milyen nehézség van az életemben. Jó oda menni, hogy milyen gondolatok jöttek elém, és milyen indítást kaptam az úttól. És ezt kontrollálni. Nem tévedtem el az úttól, a pályáról. Timóteusnak nagyon fontos tanács volt ez. Pál apostol rámutatott arra, hogy fontos neked az anyád, meg a nagyanyád, akitől hallottál az evangéliumra, fontos neked az én személyem, mármint hogy Pál apostol személye. Figyelj erre! Mert te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad. De legyen világos számodra, hogy honnan jött ez. Nem légből kapott, nem elérhetetlen, ismeretlen személyektől, hanem azoktól, akiket te személyesen ismersz, és tudod, hogy miért és mit mondtak neked. Szentírás leírását adja aztán Pál apostol Timóteusnak. Ezért fontos kérdés ez, ami vissza-vissza jön ezen a mai napon, hogy mit jelent neked a Szentírás? Mi neked a Biblia? Hogyan tekintesz te Isten kijelentésére, a Szentírásra, a Bibliára? Egy lelkész állás pályázat anyaga került elém két országban is, az Amerikai Egyesült Államokban is, és Németországban is. És az a pályázati anyag, ilyen nagyon vastag dokumentum volt, amelyben az egyik rész, mind a két helyen egyébként, az egyik rész abból állt, hogy a lelkész elmondta, hogy mit jelent számára a Szentírás. Leírta azt, hogy ő hogyan viszonyul az Isten igényéhez. És akkor a gyülekezet vezetősége az alapján hívta meg egy bemutatkozó szolgálatra, vagy mondta azt, hogy ha te így viszonyulsz a Szentíráshoz, ha neked ez a látásod a Szentírással kapcsolatban, akkor köszönjük szépen, ebbe a gyülekezetbe téged nem hívunk. Hanem várták a következő anyagot, amiben a lelkész leírja, hogy hogyan gondolkodik a Szentírásról, mit lát a Szentírás tekintetében, egy boncolni való ősiratot, amely egy tudományos munkának az alapja lehet, vagy talán egy szellemi játékszert, amivel lehet ugrabugrálni, különböző teológiai, filozófiai irányzatokat igazolni, vagy cáfolni vele, vagy Istentől ihletett Szentírás, amely az ember életének a megalapozására van. Istentől ihletett Szentírás-e. Persze sokan kritizálják ezt, hogy az Istentől ihletett irat lehet-e, mert hát azt olvasjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, mondja Pál apostol Timóteusnak, és akik kutatják a Szentírást az imént felsorolt módszerekkel, akkor azok azt mondják, hogy hogy lehetett az, hogy Pál apostol Timóteusnak leírja, hogy az egész írás Istentől ihletett, mikor még össze sem állt az egész Szentírás, mert hogy hát az majd a 3.-4. században, vagy 4.-5. században kristályosodik ki, és lesz ez a Szentírás így összeállítva. Tehát ez nem igaz, mondják azok, akik boncolgatják a Szentírást, mint egy ősíratot. De hogyha belegondolunk, hogy amikor elkezdi a kőves építeni a házat, akkor az már az alapozásnál úgy építi, hogy majd rákerül a tető. Úgy gondolkodik a kőműves, hogy az egész házat látja, amikor a falazatot vagy a gerendázatot rakja föl. Hát a Szentlélek is, amikor összeállította, vagy üzenetet adott az emberek számára, akkor folyamatosan küldte az üzenetet, hogy majd aztán szépen fölépül egy egységes házát. A teljes írás Istentől ihletett. Ezért nem lehet kivenni a jó barátainak a gondolkodását sem, mint ahogy emlékeznek a testvérek, egyik alkalommal jó könyvéből került elővünk egy szakasz, amire azt mondta egy lelkész testvér, hogy na ezt ige hirdetési alapigeként nem lehet használni, mert ezek nem találták el, hogy az Istennek mi a gondolata. Hát éppen ez az, hogy az Isten azáltal üzen, hogy vannak egyébként istenszerű vagy istenszerű gondolatokat formáló emberek. És ez nem az, amit én szeretnék, hogy a köztetek legyen. Én azt szeretném, hogyha megértenétek az én akaratomat, és nem a saját gondolataitok körül kerülnétek. Tehát egyetlen szó sem, egyetlen üzenet sem hiába való a Szentírásban, mert valamikor, majd valamit az Isten szent lelke megerősíthet, meg élővé tehet bárki számára. Tehát nincs igazuk azoknak, akik azt gondolják, hogy nem ihletett ez a teljes írás, mert sokszor megtapasztalhattuk már személyesen is, hogy hogyan tud az Isten megeleveníteni egy-egy félmondatot, vagy hogyan tud egy-egy üzenettel teljessé tenni egy gondolatot, vagy akár egy ember életet is. Ha nem hiszed, hogy ez a könyv Isten ihletett, akkor bármit használsz belőle, hamis. Hamis, ha kiveszed a 10 parancsolatot, hamis, ha kiveszed a kedves igédet, hamis, hogyha csak azt az igét, amit kapsz egy csendes napon, vagy bármikor, azt úgy olvasd, na nékem ez egy üzenet lett, hamis. Ha nem tekinted az egész Szentírást Istentől ihletettnek, és nem úgy tekintesz rá, mint Isten olyan üzenete, amely a te életedet szeretné megváltoztatni. Hamis volt az a viselkedés is, amikor nemrégiben történt velem egy beszélgetés során, kétségbe vonta a Szentírás teljességét, és próbálta előttem darabokra szaggatni azt, ebből nagy vita keveredett, és utána pedig, később ezt írt egy levélben, hogy szerették volna megmosni a lábamat, ezután a vita után. Mondom, hogy merjék az én lábamat megmosni, ha neked a Szentírás az nem Istentől ihletett. Hát hogy veszed ki a lábmosás példáját, amit Jézus Krisztus adott? Hogy meredte azt kivenni belőle, hogyha az egészre azt mondott, hogy ez nem Istentől ihletett írás? Tehát ha valaki kivesz belőle, szétszabdalja, akkor elveszi a lényegét, és igazából amit akkor gyakorol, az hamis. Pedig Isten elébünk adta ezt az egész ihletett írást, és azt mondta, hogy ez hasznos a tanításra és a fedésre. A Szentírás hasznos arra, hogy tanuljon az ember belőle, és ez a tanulás aztán, hogy persze az Isten szent lelke által egy belső bizonyossággá legyen. Hasznos a tanításra, de csak a megtérés után. Isten szent igéje csak a megtérés után lesz az ember számára olyan tanítással, amit aztán tud használni az életében. Beszélgettünk erről már sokszor, hogyha mi kiokosítanak megtérés nélkül embereket, akkor olyan gőgös, vallásos embereket nevelünk, akiket aztán az Isten igéje nagyon nehezen tud elérni. Tehát ha a fejekben ismeretanyagot rendezünk anélkül, hogy megtérés lenne az életében, akkor fölnövekszik gőgös, és azt hiszi, hogy már mindent ismer, de mivel nem lett belső bizonyossággá számára, ezért nem összefüggésén és nem az Isten üzeneteként, kijelentéseként használja. Tehát kiokosított vallásgyakorló embereket készítünk, hogyha tanítunk anélkül, hogy valaki meg ne újult volna. A feddés nagyon fontos, a Szentírással való feddés, a Szentírás alapján való feddés, de nagyon fontos, hogy Szentírással fejbe verni embert nem jó dolog, mert megkeményedik, mert eltávolodik Istentől. A Szentírással való feddés akkor működik, hogyha az Isten rám terheli annak a másik embernek a nyomorúságát, és én abban a fájdalomban megyek oda hozzá, és mondom el neki, hogy az Isten azt üzeni neked a Szentíráson keresztül. Mert nekem megszakad a szívem ebben a helyzetben. Látom a te elveszettségedet, bűnödet. De hidd el, és akkor az Isten tanítását oda lehet tenni. De csak akkor, hogyha neked jobban fáj, mint a másiknak. Akkor alkalmas a tanításra és a feddésre. Ez a Szentírás. Persze fontos a megjobbítás, ahogy írja ez az ige szakasz is, Isten meg szeretne jobbítani bennünket. Szeretne a megszentelődés útján továbbvinni. A megtérés után szeretné Isten kiteljesíteni az életünket. Kit-kit arra az elhívásra, amire ő szeretne. Oda szeretne vinni bennünket, ahol legalkalmasabbak lehetünk az ő országának építésére. És ebben a megjobbításban haladhatunk előre. Persze ez a megszentelődés útja nem azt jelenti, hogy olyan értelemben vagyunk szentek, hogy már nincsen bűnünk. Ezért értik sokan félre. Amikor azt mondom, hogy én szent vagyok, mert Isten elkülönített magának, és én az ő gyermekeként élhetem az életemet, akkor ez nem azt jelenti, hogy én már bűn nélküli tökéletes ember lennék. Hanem azt jelenti, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban engem lefedezett. És az én bűneimet már nem látja. Bűntelennek lát Jézus Krisztus érdeméje. És a megszentelődés útján haladhatunk, változhat az életünk, jobbulhat az életünk, mert hát megjobbításról beszél ez az ige szakasz is, de az Isten szerint való jobbítás az, ami fontos lehet számunkra. A Krisztusban való növekedés, a Krisztusban való nevelés. És a végső cél az, amit a 17. versben teszelünk, ez az ige szakasz, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Hogy tökéletesen értse az ember az Isten akaratát. Tökéletesen vehesse az Isten üzenetét. Azért, hogy aztán megcselekedhesse azt, ami az ő hitéből fakad. Itt a hit és a cselekedetek megint harmóniában vannak. De sokan vannak, akik ezzel húzzák a világot, hogy most hitből üdvözlünk, vagy cselekedetből üdvözlünk. És hogyha hitből üdvözlünk, akkor hol van a cselekedet, vagy ha cselekedek, akkor hol van a hit? Hát olyan tökéletes harmóniában ír erről a Szentírás. Hogyha az Isten megújítja az ember életét, akkor abból fakadnak cselekedetek, amelyek az Isten akaratának a cselekvése. Amely aztán jó cselekedet. Abban az értelemben, hogy azt az Isten szeretné látni. És nem olyan jó cselekedet, hogy majd eldöntöm, hogy most én segítek annak, aki éppen rá van szorulva, mert én egy jó ember vagyok, aki jó cselekedeteket fog véghez vinni. És mivel én jó ember vagyok jó cselekedetekkel, ezért az Isten is majd bizonyára befogad az ő országába, mert én jó ember vagyok jó cselekedetekkel. Isten pedig arról beszél, hogy a Szentírás fontos, az jobbítja, megjobbítja az ember életét, a Szentírás az megigazítja az embert, újjáteremt, gondolkodást változtat, és aztán a teljes ember megváltozva alkalmas lesz arra, hogy a jó cselekvésére föl legyen készítve. Ez a Biblia vasárnapjának az üzenete. Olyan jó lenne, hogyha mindjárt komolyan vennék azt, hogy ez Isten kijelentése, amely arról beszél, hogy életed lehet. És ez az élet az ő szerinte való tökéletességre eljuthat. De enélkül, a könyv nélkül, Isten kijelentése nélkül lehetsz bármilyen jó, bármilyen humánus, az élet nem lesz a tiéd. Mert azért az élet, aki a fiú. Akiben a fiú, Isten fia ott van, az életben van. Isten szeretné a szívedre helyezni, hogy a Szentírás a legfontosabb könyv, amelyet életedben olvashatsz. Ebben van elrejtve az életednek a titka, kicsoda Isten, ki vagy te, mit végzett az Isten te érted, és hogyan szeretné az életedet kiteljesíteni. Amen. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem feledkeztél meg a teremtményeidről. Köszönjük néked, hogy az elindított világban mindig jelen vagy szavaddal, szent lelked világosságával, útmutatásaiddal. Bárcsak fontos lenne mindannyiunk számára naponta, hogy mi az, amit te szeretnél, mi az, amifelé vinni szeretnél bennünket, mit szeretnél kiteljesíteni, mit szeretnél kivenni az életünkből, hogyan szeretnéd az életünket egymás gazdagítására is használni. Add meg, Urunk, hogy valóban tanításra és fedésre, meg megjobbításra tudjuk használni a te szent íratodat. Hogy szent lelked által megérthessük és továbbadhassuk, mi a te kijelentésed, akaratod, a te gyülekezeted életében. És ments meg, Urunk, attól a veszélytől, hogy szétcsúszna az, amit te egységbe szerkesztettél, a hit és a cselekedet, az apostoli tanítás és a közösség, az úrvacsora és az imádság. Add meg, hogy olyan egységben lehessen, mint ahogy azt te eltervezted és meg tudod valósítani. Tégy engedelmes gyermekeddé, óvj meg a kísértésektől. Ne engedd, Uram, hogy fölfúvalkodott gőgös keresztjénné lehessek egykor is. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdettem a testvéreknek, hogy az első ifjúsági hétvége most fejeződik be ezekben a percekben. Köszönjük azoknak, akik imádságban hordozták a gyülekezetünk küldöttségét. Reménység szerint Istenben meggazdagodva érhetnek vissza. De ahogy visszaérkezik az autó, már fordulunk is vissza, Biatorbányra megyünk férfi csendes hétre, innen a gyülekezetből, 8-an. Kérem a testvéreket, hogy ebben az időszakban is hordozzanak imádságban bennünket, hogy Isten elvégezhesse bennünk mindazt, amiért erre a hétre elhív. Másik ifjúsági hétvége az idősebbek, a 18 éven felüliek részére november 11-től lesz 13-áig. Demkó Gergő vállalta, hogy összeírja azokat, akik ide szeretnének menni, és megszervezi az odautazást. Tehát a második ifjúsági hétvégével, ami november 11-től 13-ig lesz, akkor Demkó Gergőt keressék a testvérek. Fontos az imádságlevél. Az imádságlista, kérem a testvéreket, hogy legyen a szemük előtt, és hordozzuk imádságban az itt felsoroltakat. És most tegyük hozzá a nyíregyházi gyülekezetet is, hisz ahogy hirdettem az elmúlt hetekben, most ünneplik a templom építésének 225. évét, és biztattuk a gyülekezetből, és akik tudnak, menjenek el ezen a vasárnapon, és ünnepeljenek együtt az ősi gyülekezettel, az első evangélikus gyülekezettel, amely itt a környéken létrejött, és most kezdődik az istentisztelet, ahol Fabinyi Tamás püspök úr hirdeti az igét, és hát több előadással és úrvacsorával lesznek együtt az atyafiak. Természetesen folytatódik még ez a rendezvénysorozat, este lesz egy koncert, és akik szeretnének bemenni, még nyugodtan meglátogathatják azt, de imádságban kísérjük, hogy valóban gazdagíthassa az Úr a nyíregyházi gyülekezetet ezzel a megemlékezéssel is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéséként énekeljük a 441-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 441-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük igédet, amelyet most is küldtél felénk, és újra bizonyságot tett mindent átfogó szeretetedről. Köszönjük, hogy kezünkbe adtad a Szentírást. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy évezedeken keresztül művelted emberek szívét, megszólítottál prófétákat, apostolokat. Szívükbe adtad az üzenetedet, és ők megjegyezhették, leírhatták, és most itt lehet a kezünkbe. Add meg, Urunk, hogy az egész világon megismerhessék, és hozzáigazíthassák az életüket. Add, Uram, hogy Szentírás alapján sokan megigazulhassanak itt a környékünkön is. Add, Uram, hogy jó bizonyságtevőid legyünk e tekintetben is. Hálás a szívem, Uram, hogy a hitünket Te erősíted, és Te tudsz bennünket a megjobbulás, a megigazulás útján tovább vezetni, hogy aztán az atyai szeretetedet hálás gyermeki szeretettel viszonozzuk. És az irántad való szeretetünk az kiárathasson fele barátainkra is. Legyen meg, Urunk, az, amit Te szeretnél a mi életünkbe. Köszönjük, hogy szüntelenül munkálkodsz ennek a világnak a jobbításán. Így áldjuk és magasztaljuk a nevedet, Uram, azért, hogy még mindig fennáll ez a világ. Add meg, hogy mi ezt ne romboljuk, sőt, adj nekünk bölcsességet, hogy gazdagíthassuk, építhessük, hogy tovább vihessük a Te teremtésedet. És légy azokkal, Urunk, akik ebben felelősséget kaptak. Áld meg őket, Uram, azzal, hogy szent lelked világosságában járhatnak. Vezesd a gondolatukat. Áld meg őket, Uram, hogy keressék a hozzád vezető utat. Így kérünk, Urunk, politikusainkért is, hazánkért, nemzetünkért, nemzeti vezetőinkért. Add meg nékik, hogy megláthassák, mi az, ami a jobbulást szolgálhatja ennek a népnek. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, itt a helyi vezetésben is. Add meg, hogy nyírteleknek a sorsa is a Te áldásodban folytatódhassék. Köszönjük, hogy egyéni életünk is ott van Te előtted. Add lehessenek a hétvégén tartózkodó fiatalok is előtted, azok, akik a gyülekezetünkből mentek, és azok is, akik távolabbról. Légy velünk az elkövetkezendő héten, a férfi héten, Urunk. Változtasd meg mindazt, ami Te tőled elvisz, és húzd magadhoz életünket, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.